Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
A Mária Rádióban Egri Zsuzsa köszönti a szombatesti beszélgetések minden kedves hallgatóját. Ma esti vendégem Német Erzsi, akinek a hangja legalábbis ismerős lehet a hallgatók előtt, hiszen vasárnap délben szokott rózsafüzért vezetni a Mária Rádióban. De nagyon sok helyen lehet vele találkozni, ahol ketten-hárman összejönnek imádkozni. Főleg, ahol minél többen összejönnek. Kedvenc imádsága a rózsafüzér, de ezeket majd ő mind el fogja mondani. Szeretettel köszöntelek itt a stúdióban, és megkérnélek, hogy először magadról beszélj egy pár szót, a családodról, gyerekkorodról. Milyen családban születtél, hogy neveltek?
Köszönöm szépen, én is szeretettel köszöntelek, Zsuzsi, és minden hallgatót. 61 éves vagyok, katolikus családban születtem, hála Istennek teljes családban nőttem föl. Azért egy olyan családba születtem bele, ahol édesanyám és édesapám élte és gyakorolta hitét a kommunizmus ideje alatt is, és az apám bement az iskolába, és merte megharcolni az igazgatóval, az alkotmányra hivatkozva, hogy igenis joga van minden magyarnak gyakorolni a hitét, és engedje meg azt, hogy hittalra járjunk, és azt is, hogy legyünk úttörők meg kisdobosok, és ezt apám azért kérte, hogy mi el tudjuk dönteni, hogy mi az igaz, és jól tudjunk dönteni. És ő azt akarta, hogy mind a két oldalt ismerjük meg, és ő nem akart erőszakot gyakorolni ránk. Minden vasárnap jártunk templomba, édesapám, édesanyám folyamatosan imádkozott, édesapám nagy mincenti és Tóthi Hamér rajongó volt, és ott volt ezeken az arándoklatokon is, amiket a férfiaknak szerveztek, és azért ez egy példa volt az én életemben, különösen az, hogy az apám katona volt, és egy nagyon fegyelmezett ember volt, soha nem ült le a szentmiséken, hanem mindig az utolsó padsor mögött végig térdelte, végig énekelt, és végig imádkozta a szentmisét. Amikor én gyerek voltam, azért annyira nem ragadott meg engem a szentmise, bevallom őszintén, mentem, mert vittek. Az énekek azok nagyon tetszettek, de a pap az egy ilyen túldimenzionált valaki volt, aki 10 000 decibellen mondta, hogy hogyan jutunk a pokorra, és ez annyira nem volt nekem szimpatikus. De az apám imája, meg az apám éneke az olyan más volt, az tetszett nekem, és mindig bámultam a falakat, gyönyörű szép szentek voltak, freskók voltak, ólomüvegek voltak, és azokat nézegettem, és tulajdonképpen azt gondolom, hogy ez a kettő együtt nagyon szépen hatott rám. Aztán első áldozó voltam gyerekkoromban, de csak 10 hónapig jártunk egy iskolaévet, és amikor én a gyerekemet beírattam, férhez mentem, közben gyerekem született, és beírattam a gyerekemet hittanra, akkor ott az atya mondta, hogy 2 évet kell járni, és minden vasárnap kell járni szentmisére, mert ha ez nem történik, akkor ő nem engedi, hogy első áldozó legyen, és ha úgy érzi, hogy nem halad a gyerek kellőképpen úgy, ahogy ő szeretne, akkor még 1 évet rá kell húzni. És azért ez eléggé megdöbbentett, főleg úgy, hogy én középiskolás korom után egyszerűen úgy döntöttem, hogy én nem hiszek. Jött a lázadó korszakon, volt egy-két olyan rokon, meg egy-két olyan szomszéd, aki templomba járt, és rettentően gonosz tudott lenni, és akkor azt mondtam, hogy hagyjon békén engem ez az Isten, és én nem akarok róla tudni. És aztán valahogy mégis magától értetődő volt, hogy szentségi házasságot kötöttem, megkereszteltettem a gyerekemet, beírattam hittanra a gyerekemet, és olyan más volt ez az atya, mert olyan értelmesen, okosan, szépen beszélt, és nagyon szépek voltak az énekek, és egyszerűen odafigyeltem arra, ahogy tanított a szentmisén, és ez nagyon-nagyon vonzóvá lett. És akkor egy darabig úgy ki voltam akadva, hogy gyerekkoromban ugye én még az apostoli hitvallást tanultam, az üdvözlégyet malasztal mondtuk, nem kegyelem teljesen, és végül is a mi atyánk végén se volt ez az ökumenikus rész berakva, és akkor úgy mondtam az atyának, most mi történt, és akkor mondta, hogy semmi probléma, menj el, vegyél egy hozsanát, tanuld meg a mise szöveget, és akkor ennek függvényében nézd, mert a második vatikáni zsinat után így történt az egész. Elkezdtem felnőtt hittanra járni, hogy tudjak a gyerekemnek segíteni, ez mégiscsak ciki, hogyha anyától kérdezi, és akkor nem tud neki válaszolni, és akkor így a gyerekemmel együtt fejlődtem, és akkor elmentem egy katolikus könyvesboltba, Szent István könyvesboltba, és akkor mondtam annak az eladónak, hogy segítsen nekem, mert úgy szeretnék mélyebben, jobban hinni, élni ezeket a dolgokat, és hát sok mindent nem értek, és nem tudok. És akkor ez az ember ott egy férfi volt, és akkor így nézegetett engem, és majd kezdett beborulni a fejem, hát mondom, miért nem szól, mert én kértem tőle, hogy segítsen nekem, és akkor amikor éppen valamit mondtam volna, amit nem lett volna éppen kedves, akkor megszólalt, hogy megvan, és mondom, mi van meg? És akkor mondta azt, hogy az, hogy a Szentlélekhez imádkozott, hogy milyen könyv lenne alkalmas önnek. És akkor a kezembe nyomta Regőci István atyának az Isten vándora című könyvét. Fantasztikus volt ez a könyv, hol sírtam, hol nevettem, egy annyira gyakorlatias, életszerű, fantasztikus ember, nem tudom ki ismeri, sajnos már meghalt, és a mennyországból hallgat most minket, de egy élmény volt őt hallgatni. És a rózsafűzérbe ő általa szerettem bele.
Én gyerekkoromban is találkoztam a Regőci atyával olyan helyen, ahol ő, hát idézőjelbe szigorúan titkosan gyerekeket nyaraltatott. Én nem voltam ezek között, csak a rokonaimnál történt mindez, és én is ott voltam nyáron, tehát elég közelről megismerkedtem velük és a gyerekeikkel is. Később aztán természetesen a könyvet is olvastam, és találkoztam is egy párszor már idős korában, és tudom, hogy milyen élményt jelentett mindez.
Fantasztikus volt az ő misején részt venni, a szív embere volt, ahogy ő tudta mondani, hogy te édes Jézus, és ahogy ő szerette a földi édesanyját és az égi édesanyját, a szűzanyát, az egy különös nagy élményt jelentett a számomra. Én azt gondolom, hogy a rendszerváltás kapcsán volt egy Szentlélek kiáradás. Olyan sok ember elindult akkor a templom felé, olyan sok ember elindult Istent keresni, és én is ezek között voltam, és egyszerűen fantasztikus élmény volt az, hogy az Isten szeret, hogy az Isten jó, egy csomó jó emberrel találkoztam, és a világban történt csalódások kezdtek jó irányba fordulni az életembe. És akkor megérkezett II. János Pál pápa, ő maga volt a csoda. Az egész életemben tulajdonképpen nekem ő az én pápám, mert az életemnek a legnagyobb részét ő volt az, aki uralta itt a katolikus egyház egén, és az ő mosolygott, csodálatos, rózsafűzéres, közvetlen, édes egyéniségével hihetetlen jó hatással bírt rám. És amikor ő jött, akkor ugye mindenféle könyvet kiadtak, és kiadtak rózsafűzérrel kapcsolatos füzeteket is, és nagyon tetszett nekem a Regőci atya könyve, de amikor megtudtam, hogy 60 éve világgá akartam menni. És akkor II. János Pál pápa olyan szépen beszélt erről, eljött a fatimai szűzanya, nem tudom, emlékeztek-e rá, hogy itt volt a szűzanya szobra a Fatimából, és olyan csodálatos volt, én azért mentem el a Regőci atya templomába, a Domonkos templomba, a Tököli úton, ami rózsafűzér királynője tiszteletére van szentelve, mert ő ott volt ilyen kis 6 éves gyerekként minisztráns, és ezt a könyvből tudom, és azért mentem el oda, amikor láttam, hogy hol jelenik meg a szűzanya, melyik templomban fog részt venni. Ez csodálatos volt, de fejlődnöm kellett ebben a rózsafűzérben, nagyon tetszett, nagyon hosszúnak találtam, és azt mondtam, hogy ez képtelenség ezt elmondani. És akkor így a szűzanyához imádkoztam, és a szűzanya segítségével kaptam egy olyan kicsi ima füzetet, aminek az egyik felén az adott titokról volt egy kép, a másik oldal meg egy rávonatkozó 10 röpima volt, de ezt ugye a ciszterek írták, és olyan fantasztikusan, szépen ilyen velősen, lényegre törően, hogy megértettem, hogy mit jelentenek ezek a titkok. Most már azóta tudom is azt, hogy ezek dogmák, és hogy mindegyiknek megvan az ünnep, és ez tulajdonképpen az egész evangélium összefoglalása átváltoztatta az életemet, de ugye, ahogy mikor az elején, még a hit, a megtérés elején voltam, akkor olyan voltam, mint egy kisgyerek. Csak az örömöt akartam, csak a lubickolást, csak az Isten szeretetét. A fájdalmas rózsafüzéről nem is akartam tudni. Keresztútról se akartam tudni, mert az nekem tiszta horror volt, és egyszerűen ezt mindig úgy átlapoztam, és csak az örvendetes rózsafüzér ment. És aztán a Jóisten mégis azt akarta, hogy fejlődjek. Elküldött engem Szentlélek szemináriumra, ahol egy csodálatos találkozásom volt a Szentháromság Egyistennel, és kiderült, hogy az Isten tényleg jó. Nem csak azt mondják, hogy jó az Isten, hanem valóban jó. A Ó és Új Szövetségből egyaránt olyan fantasztikus részek voltak összeszedve egy német atya által, ahol kifejezetten az ember személyére szabott életére vonatkozó Isten szeretete ölelt át bennünket. Ez maga volt a csoda, és ez egy hihetetlen nagy fordulatot hozott az életemben, mert a magunk erejéből nem tudunk keresztények lenni, csak a Szentlélek segítségével. És a Szentlélek a szűzanya jegyese, és ugye végül is a Szentlélek tanít meg imádkozni is bennünket, és ez ennélkül nem megy. És ez nagyon jó volt, és nagyon-nagyon nagy örömöt és mélyebb Isten ismeretet kaptam azt, hogy olvassam a Szentírást, hogy imádkozzak. De azért itt is volt egy érdekes dolog, ezt elmondanám, hogy a csoportvezetőm mondta, meg az atya is, hogy naponta 20 percet kell imádkozni, és akkor így nekem így fölakadt, azt mondom, 20 percet. Ha hogy lehet 20 percet imádkozni? Tudom a reggeli meg az esti imád, hiszek egy mi atyánk üdvözlét, és hogy lehet ebből 20 percet kihozni? Egészen el voltam tőle borzadva. Most elmondanám, hogy naponta 5-6 órát imádkozom, vagy többet, és mikor ezt nekem valaki mondta, hogy én ennyit fogok imádkozni, mondom, biztos fejlővése van szegénynek, mert ez egyszerűen képtelenség. Normális ember nem csinál ilyet. De hát a Szentlélek az nagyon tud működni, és így végül is megtörtént a csoda, és átváltoztattak az ima emberévé.
Szent Benedek regulájában olvastam a következőt, hogy hogyan lehet folyamatosan imádkozni, és azt írja, igaz, hogy ez szerzetesekre vonatkozik, de szerintem nem csak szerzetesekre. Ha a szerzetes már nem veszi észre, hogy imádkozik, akkor imádkozik jól. És ez jelenti a folyamatos imát, és azt gondolom, hogy ezt valahol meg kell próbálnunk a mi életünkben is. Hát akkor még 5-6 óra mellett még van pár órád, amit ki tudnál itt tölteni.
Hát igen, ez eleje volt az, hogy kell. Ma meg imádom Istent, és szeretetből vagyok vele, és tulajdonképpen folyamatosan vele szeretnék lenni, és aztán a Jóisten alakította az életemet, mert sok minden megváltozott, ugye a családból özvegy lettem, a gyerekem felnőtt, megnősült. Az első atyám azt mondta, hogy az életnek a legfontosabb része az, hogy Krisztusnak a fényképe kialakuljon bennünk. Ezt pedig csak akkor tudjuk megtenni, ha egyfolytában, mint egy regényt elolvassuk az Új Szövetséget, és az evangéliumokból nem ilyen 4-5 soros képek alakulnak ki Jézusról, hanem a teljes jézusi arc kialakul bennünk, a Szentlélek működése ugye az abcselből és az összes többi. Tehát én akkor elolvastam a Szentírást, és abban benne volt a Szent Pálnak az a része, hogyha valaki megözvegyül, akkor gyorsan menjen férjhez, hogy nehogy bűnt kövessen el, vagy pedig éljen úgy, mint az angyalok. És akkor most itt megvalósult az az álmom, mint amikor a Regőci atya könyvét elolvastam, hogy szerzetes szerettem volna lenni, de úgy ugye állapotom nem engedte, mert 8 éves fiam volt meg férjem, és akkor most megélhettem azt, hogy élhetek úgy, mint a szerzetes csak a világban, mert ugye már ahhoz idősebb lettem, hogy belépjek szerzetesen be, meg van, akinek ott van feladata, hogy itt a világban segítsen azoknak eligazodni, akik az Istent keresik, és hogy őt segítsenek az imádság útjára, és az Isten ismeret és az Isten szerelem útjára vezetni.
elég hosszú időt fogott át az életedből, amit most elmondtál. Szeretném megkérdezni, hogy a közvetlen környezetet, tehát a családod, és utána a munkahelyed, mit szólt ahhoz, hogy te ennyire megváltoztál?
Teljesen föl voltak háborodva, és azt mondták, hogy nem vagyok normális, mert hogy ez túlzás, amikor a Szentlélek szemináriumot elvégeztem, a vakot is át akartam vezetni a másik oldalra, és csak Jézusról beszéltem, de olyan túldimenzionáltan, hogy volt, aki világgá ment tőlem, de ez úgy jött belőlem, nem azért, mert én dobálni akartam magam, hanem kifolyt belőlem a szeretet. És ez egyszerűen annyira vágytam mindig csak róla beszélni, hogy egészen átalakult az életem, és elhagytam azokat a barátokat, akik barátoknak vélt valakiket, akik csak pletykálkodtak, csak arról beszéltek, hogy a másik milyen hülyén viselkedik, mit csinált, vagy egyéb olyan területekről beszéltek, ugye, ami nem egyeztethető össze Istennel. És elmondanám, hogy én egy nagy család negyedik gyereke vagyok, 4 fiú testvérem van, 3 bátyám van és egy öcsém, és hát ezek néztek rám, és mondta, hogy jó van, meg van zakkanva teljesen az Erzsi, semmi probléma. Sógornői mind ateisták voltak, azok meg egy üldözési hadjáratot indítottak ellenem. Tehát ez egy eléggé furcsa helyzet volt az én életemben, hogy lángoltam az Istenért, és nem értettek meg. És ott álltam, hogy most akkor mi van? És miért kaptam hitet, és hogy én mondom nekik, és akkor ők miért nem értik meg, és miért nem fogják föl azt, amit mondok. És akkor oda mentem az atyához, és megkérdeztem, hogy ez miért történik így. És akkor az atya mondta, hogy semmi probléma, Erzsi, ez teljesen normális, ők egy testi dimenzióban élnek, te meg egy lelki dimenzióba átmentél, és nem értik azt, amit mondasz, mert te már lelki síkon próbálsz gondolkodni, ők meg ezt egyszerűen taszítónak találják, mint ahogy ezt szintén Szent Pál mondta, hogy a test a lélek ellen tusakodik. És ez elég nehéz időszak volt, mert akkor végül is úgy éreztem, hogy egy légüres térbe kerültem. Valamiből kiléptem, valahova átléptem, ott még nem voltak kapcsolataim, és akkor egy kicsit ez olyan ijesztő is volt, mert úgy féltem, hogy most akkor hogyan tovább. De aztán, hogy elkezdtem járni felnőtt hittanra, kialakult egy egészen új kapcsolatrendszerem, egy új érdeklődési köröm, és életembe eljutottam először lelki gyakorlatra, egy karizmatikus lelki gyakorlatra, nagyon jó volt, fantasztikus volt a Katona István atya tanítása, nagyon sokat énekeltünk, nagyon jó tanítás volt, nagyon jó kis csoportba kerültem, és akkor este meg a legnagyobb megdöbbenésemre vacsora előtt azt mondták, hogy most mindenki üljön le a fűbe, mert rózsafűzét fogunk imádkozni. Mondom, édes jó Istenem, merre fussak? Hát most hogy lehet ilyet most rózsafűzért imádkozni? De hát vidéken volt ez Ménföldcsanakon, azt se tudtam, merre menjek, és hát mondom, most nem lehet megszökni. Leültem a fűbe, és akkor úgy történt ez a rózsafűzér imádkozás, ami úgy megszerettette velem. A Szűzanya nagyon tudja, hogy kell az embert Isten felé fordítani. Mindig volt egy gitáros ének a rózsafűzér előtt is, és minden rózsafűzér titok között is, ami arra a titokra vonatkozott, és mindig egy másik fiatal mondta el az első részt, és utána mondtuk közösen, és ez nem is volt rossz. És mondom, jé, hát ez nem is volt olyan rossz. És akkor így mindenki nevetett körülöttem, mert nem tudták, hogy én életem első lelki gyakorlatán vagyok, és akkor úgy nagyon sokan oda jöttek utánam, és úgy próbálták nekem magyarázni a rózsafűzét, és amikor hazajöttem, akkor kezdtem el én ezt igazából gyakorolni, és ez mind a Szentlélek szeminárium után történt. Tehát a karizmatikusok azok nem csak hallelujáznak, hanem nagyon szépen és okosan, mélyen meg is tudják élni a hitüket, és a rózsafűzért is mondják, tehát nincs ilyen, hogy csak fél lábon állnak, és csak lubickolni akarnak, mert ez nem igaz.
Békülj meg vele!
szép lassan beleszoktál, beleszerettél, elkezdted gyakorolni, egyre többet jelentett a számodra a rózsafüzér, és úgy tudom, hogy azután elkerültél egy másik lelki gyakorlatra is, ami kifejezetten a rózsafüzérről szólt.
Így van.
Erről beszélhetnél a hallgatóknak.
Ez egy angyalos lelki gyakorlat, aminek az elejéről annyit szeretnék mondani, hogy ezt az egyház elfogadta, és úgy hívják, hogy Szent Angyalmű. És van a világban egy rettenetes ellenpólusa, amit úgy hívnak, hogy angyal kommunikáció, az pedig ezotérikus, és az a bukott angyalokról szól, ez pedig a szent angyalokról. És ezt úgy jó lenne, hogyha az emberek tudatosítanák magukban, mert rettenetes a káosz a fejekben, és nagyon úgy gondolom, hogy az egyháznak van egy kis hiánya a tekintetben, hogy nem beszél a láthatatlan világról. Az Isten szellem, az angyalok szellemek, és a megdicsült egyházban is szellemi lényekként élnek a szentek, élnek, de egy másik dimenzióban. És ez hiányzik a mindennapi hit tanításból, meg a misékből, meg mindenhonnan, és minden emberben benne van a transzcendens utáni vágy, és nagyon sok mindenki, akinek nincs megfelelő kapcsolata, hite, családi háttere, akkor az bizony el tud menni a legjobb szándékkal is a legrosszabb irányba. Elkerültem erre a Szent Angyal műves lelki gyakorlatra, amit a Szent Kereszt rend felügyel. Egy osztrák atya jár ide Magyarországra, úgy hívják, hogy Lenk Siegfried, és ő tartott egy alkalommal egy olyan lelki gyakorlatot, hogy mi a rózsafüzér értelme. Én akkor jöttem haza a Medjugorjéból, harmadik alkalommal voltam, és mindig úgy csinálta a Kemenes atya, hogy 25-én ott voltunk még, és akkor mindig meghallgattuk a minden havi üzenetet, és mindegyik végén az volt, hogy imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzátok a rózsafüzért. És én, mint zöldfülű kezdő, így kiszakadt belőlem, hogy oké, imádkozzuk a rózsafüzér, de miért nem mond a szűzanya valami olyat, amiből tudunk építkezni. És erre hazajövök, itt vár a levél, hogy az ez évi angyalos lelki gyakorlatnak mi a mottoja, a cím, mi a rózsafüzér értelme. Elmentünk, és ez az atya 5 napon keresztül nyomta belénk a rózsafüzér értelmét, olyan példákkal alátámasztva, ami zömében mind a magyar történelemre vonatkozik. Azt tudni kell, hogy ez egy osztrák atya, és hát azért a magyarok történelmében, meg az életében azért az osztrákok nem éppen a jó csillagzat alatt vannak, és elég sok fájdalmat, kárt és bajt okoztak nekünk, ha csak az aradi vértanúkra gondolunk, és sok mindenkire, a kalapos királyra, de ez az atya olyan, mint egy Etna, és ennek az a kezdete, hogy akik föl vannak ajánlva Istennek, azoknál, mint hogyha nagyobb erővel működne a kegyelem. És ez az atya osztrák, lerohanta őket a Hitler, és a szüleinek már volt 2 gyereke, és azt mondta az apa meg az anya, amikor besorozta az apát a Hitler a hadseregbe, hogyha hazajön a háborúból, és épp lesz, és születnek még gyerekek, akkor azt Istennek ajánlják. Elmondanám, hogy 3 gyerek született, 2 fiú és 1 lány, a 2 fiú pap, a lány apáca. Az egyik fiú a Siegfried atya, és ez az atya meg olyan, mint egy olasz. Szóval valami szédületes az ő temperamentuma. Úgy tudja mondani, olyan buzdítóan tudja mondani a tanítást, hogy ott az ember teljesen átváltozik 5 nap alatt az ő lelki gyakorlatán. Az én kis ostoba megjegyzésem Medjugorjében, hogy hát miért mond ilyeneket a szűzanya, mondjon már valami olyat, ami fogható. Na hát ez az atya helyre tette. Olyan szépen elmagyarázta nekünk, hogy mi a rózsafüzér értelme, hogy micsoda kegyelem, hogy ez az utolsó időknek a fegyvere, és folyamatosan alátámasztotta a magyaroknak a történelmi harcaival, sikereivel, szentjeivel, és ez különösen olyan jó hatással hatott ránk, hogy ez valami döbben is úgy kihúztuk magunkat, hogy hú, de jó, hogy mi magyarok vagyunk és katolikusok. És amikor én ezt így végighallgattam, akkor úgy szerettem volna ezt is úgy az éterbe elmondani. Nem tudom, miért vagyok ilyen, de én, hogyha valami jót meghallok, megtapasztalok, akkor azt úgy mindenkivel szeretném megosztani. És mondtam mindenkinek úton, útfélen, és sok mindenki mindenkinek tetszett, írtam is egy ilyen rövidebb változatot, mert kérték, hogy írjam le nekik, és akkor most a tavalyi lelki gyakorlaton az volt a téma, hogy hogyan dolgozzunk együtt az őrangyalunkkal, és nagyon az őrangyalokról, az arkangyalokról, a szüzenyáról, az utolsó csatáról, a jelenések könyvéről volt szó, és akkor azzal engedett el bennünket, hogy magyarok, térjetek már meg, várja tőletek az ég a választ, építsétek már föl Máriának a rózsafüzér birodalmát, mert ez lesz az utolsó csatának a fegyvere. És ez annyira dobogott bennem, hogy ezt meg kéne csinálni, mert ott voltunk ezen a lelki gyakorlaton 40-en, az előzőben voltak 60-an, és volt még 3 ilyen lelki gyakorlat, tehát 400 ember, ha hallotta, az valami, de hogyha megtartja magának, és nem adja tovább, akkor ez olyan, mint a pusztába kiáltó szó. És akkor ez annyira dobogott bennem, hogy ezt el kéne mondani, hogy kimész az utcára, és a káromkodás ömlik. És borzasztó, hogy a szüzenye országába a káromkodásból építünk katedrálist, ahelyett, hogy rózsafüzérből építenénk katedrálist. Hogy a gender, a pornó, a homoszexualitás, a pride és mindenféle tisztátalanság. Nem tudsz kinyitni az interneten egy oldalt úgy, hogy ne a szexuális mocskok meg kínálatok jöjjenek elő, és mi a szeplőtelen szűznek az országa vagyunk. És ez mégiscsak őrület. És azt gondolom, hogy ezt a rózsafűzérrel meg lehet vívni azt a csatát, hogy ez a nép újra legyen erkölcsös. Azt mondta ez az atya, képzeljétek el, hogy azt mondták a középkorban, ha szentet akarsz látni, menj Magyarországra. És azt mondta, hogy legyen ez újra a ti mottotok, és ezt a rózsafűzérrel ki lehet harcolni. És én azt gondoltam, hogy ezt el kell mondani az éterbe, hogy mindenki szeressen bele a rózsafűzérbe, és tudja azt, hogy micsoda ereje van, és meg lehet vívni a csatát a gonosszal. És amikor volt egy riport a Lúcia nővérrel, és kérdezték, hogy mikor lesz mégis béke, és azt mondta a szűzanya, hogy akkor lesz béke a világon, amikor elegendően teljesítik azt a kérést, hogy mondjátok az örvendetes, fájdalmas és dicsőséges rózsafüzért, és akkor meg lesz a béke. Hát akkor ennek függvényében hallgassátok meg azt, amit én a Siegfried atya lelki gyakorlatán jegyzeteltem.
Vagyis a rózsafűzér az egy fegyver. Sőt, azt olvastam abban, amit leírtál, hogy a rózsafűzér erősebb fegyver, mint az atombomba. Nem tudom, jó-e ez a hasonlat, de azt szeretném kérni, hogy amennyi még 10 percbe beleférhet, mert nem túl hosszú a műsoridőnk, hogy mit jelent, mi az értelme, miért kell mondani, mit tudunk vele elérni, és így tovább, ha ezt el tudnád mondani a kedves hallgatóknak.
Valóban ez egy bomba, és ezt nem csak a Siegfried atya mondta, hanem a Pió atya is, és több szent is, és sok minden működött az életünk során, de folyamatosan változik minden, és egyszerűen föl kell fognunk, hogy helyzet van, idő van, és meg kell tennünk azt, ami lehetőségünk van. Mert változnak a korok, dúlnak a harcok, és változnak a módszerek. De egy biztos pont van, és ez Isten, aki változatlan, és teljesen biztos, hogy jó, szent, mindenható, bölcs és igaz, szereti az embert, és szereti a teremtett világot, és meg akarja menteni, és főleg nem hagyja magára. Te is látod, édes testvérem, és tapasztalod is a családodban, a munkahelyen, az ima és a mise közösségeidben, a hírekben azt a sok torzulás, szakadás, tragédiát, a gonoszságokat, a bűnök orgiáit és a legfájóbbat, hogy az egy nyelven beszélők, a családtagok és a hívő emberek sem értik meg egymást, és ez bizony nagyon tud fájni. Az egymást meg nem értő emberek kínjai és a bűnei az égbe kiáltanak. A rossz akkor tud győzni, amikor a jó tétlenkedik. Ne légy közömbös testvérem, ne ússz az árral, mert az hasonlít a döglött halhoz. Te életre és szeretetre lettél teremtve, hogy általad is szebb és jobb legyen a világ. Segíts és légy Isten jó eszköze az üdvterben. Az Isten nem ültétlenül, hanem az utolsó időkre a legjobb és legerősebb hadsereget toborozza, és a leghatékonyabb fegyvert biztosítja a számodra, és mindazok számára, akik hallgatnak rá, és elfogadják ezt. Az Isten sosem komplikálja túl a dolgokat, ő mindig kézenfekvő, és mindenki számára elérhető és megérthető lehetőségeket kínál. Remélem, hogy nem rontott még meg annyira annyira a világ szelleme, hogy lekicsinyeld azt, ami megment, és a te javadat és a rád bízottak, valamint a teremtett világ és az egyház megmentésére hivatott. Az Isten, Mária és az összes szentek és szent angyalok bizalommal várják az igenedet. Igen, a szuperfegyver a rózsafüzér, ami erősebb az atombombánál is. A rózsafüzért sokan nem szerették, mert még nem mondták el az értelmét. Engedd meg, édes testvérem, hogy átadjam neked azt a tudást és buzdítást, amit én egy lánglelkű atyától kaptam az egyik lelki gyakorlaton, amelynek az volt a címe, hogy mi a rózsafüzér értelme. Ő valóban égett a szeretet lángjától, és úgy buzdított minket, hogy vele azonnal elindultunk volna a csatába. Amikor megértettem a rózsafüzérben rejlő erőt, elmondom neked, hogy nem is unalmas, nem mantra, hanem Isten legszuperebb fegyvere a végső csatához, amit a szűzanyán keresztül kaptunk, mint Isten kincstárnokától. A rózsafüzér a szegények bibliája, a hit iskolája, az üdvösségünk összefoglalója. Sokan nem szeretik a kötelező imát, mert nem gondolják végig, hogy micsoda kincsek rejlenek bennük, és miből erednek, csak csípőből elutasítják. A ma embere sajnos lázadó, instant, és sajnos már mindent jobban akar tudni még Istennél is, és sokan bocsánat, de ész nélkül, belegondolás nélkül mondják csak szájjal az imákat, sok esetben inkább kényszer, követelőzés és vádirat formájában. Mára a tiszteletet jóformán az egész társadalomból kiirtották a sötét ideológusok, és ennek kapcsán tömbol a bűn mindenfelé, még az egyházban is. Tudomásul kell vennünk, hogy harc folyik bennünk és körülöttünk. Van egy látható és láthatatlan világ, ahogy ezt a hiszek egyben is valljuk. A szellemi harc és háború része a normális keresztény életnek, és kell, hogy tud, minden ember ebbe a harcba születik a földre. Aki nem akar harcolni, az menthetetlenül elveszik. A történelem hajnalán Isten az angyalokat egy próbára tette, ahol elhangzott egy végzetes és gőgös kijelentés az addig legfényesebb angyaltól, non serviam, azaz nem szolgálok. És ekkor Istenben, ebben a pillanatban megszületett a csodálatos válasz, az ő remek műve, a mestermű, aki nem más, mint Mária. Ecce ancilla domini fiat mihi secundum verbum tuum, azaz íme az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te ígéd szerint. Mondd, testvérem, létezhet-e Isten felé szebb és jobb válasz, mint Mária igenje? Ebben a harcban a sátán, akinek a neve jelentése az ellenség, azt mondta, hogy ki olyan, mint én. Válaszul az angyalok közül Szent Mihály alázatos hittel és lángoló Isten szerelemmel válaszolt, hogy ki olyan, mint Isten. Ezt a harcot egyetlen ember sem úszhatja meg, de ehhez megerősítésként kaptuk a csodálatos szuperfegyvert, a rózsafüzért, ami erőteljesebb, mint az atombomba. Figyeld meg az Isten seregének a hierarchiáját. Ebben a hadseregben a szűzanya a tábornok, Szent Mihály a hadvezér, az angyalok a tisztek, mi pedig, akik igent mondtunk a szűzanyának, és mondjuk a rózsafüzért, mi vagyunk Krisztus katonái, és így áll fel a legjobb és legerősebb hadsereg, mióta világ a világ, és harcol a megdicsőült, és a küzdő egyház együtt Istenért, a királynőért, az egyházért és a hazánkért. Légy te is imaharcos, légy te is a szűzanya katonája a rózsafüzér hadseregben. Áldjon meg az Isten ebben.
Nagyon sokat lehetne még a rózsafüzérről beszélni, például, hogy miért pont 3, illetve 50 üdvözlégy Mária van benne, miért van benne a többi imádság, hogy került a végén hozzá a fatimai fohász, és egyáltalán nagyon jó lenne, ha minél több embert meg tudnánk tanítani a rózsafüzér imádkozására. A rózsafüzér brit apostola, aki eredetileg anglikán lelkész volt, aztán áttért katolikusra, következőt mondta a rózsafüzérrel kapcsolatban. Úgy gondolom, a családi rózsafüzér ima elhanyagolása az egyik fő oka annak, hogy annyi katolikus eltávolodott a hittől. Azt hiszem, a jövő egyházát kizárólag azok a családok fogják alkotni, akik hűségesek maradtak a rózsafüzérhez. És nagyon sokan lesznek, akiknek a családja csak volt katolikus. Reméljük, hogy ez nem így lesz, ezért készült ez a műsor is. Mai műsorunkba sajnos csak ennyi fért bele. Én nagyon megköszönöm, Erzsi, hogy mindezt elmondtad, és annyit adtál saját magadból is, hogy reméljük ez sokakat fog majd lelkesíteni. A jó Isten áldását és a szűzanya oltalmát kérem a további életedre, és legyél ilyen buzdító, mint eddig voltál. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Elhangzott műsorunkban Németh Erzsivel a rózsafüzérről beszélgetett Egri Zsuzsa.
Dicsértessek a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!